Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük kezdőénekünket, a 66. Zsoltár első versét, amely így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 314-es énekünk éneklésével: Jézus, születtél üdvösségünkre.
Bocsánat, mi a 318-as gyakoroltuk?
Azt hiszem, hogy azt írtam fel. Na, mi elgépeltük, elnézést, 318-as együtt. Mi segítségünk, Isten tiszteltünk további megáldása, megszentelés az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található Máté evangéliumának második fejezetében, az 1-től a 12-ig terjedő igeversekben eképpen. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: a júdai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Isten tegye áldottá az ő igének hallását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei édesatyán, köszönjük neked ezt a reggelt, köszönjük a te igédet, és köszönjük azt, hogy bár talán sokadjára halljuk ezeket a történeteket, mégis mindig elrejtesz valami újat benne a mi számunkra. Te tudod azt, hogy hogyan teltek az ünnepeink, hogy mik a kilátásaink a következő napokra nézve. És te tudod azt, hogy mi az, amire igazán szükségünk van. Adj nekünk most elcsendesedést és megpihenést a te jelenlétedben. És te erősíts meg, és vértesz fel bennünket azokkal, amikre szükségünk lesz az év hátra levő részében. Köszönjük neked azt, hogy ma is követhetjük a te csillagodat, és arra kérünk, hogy szent lelkeddel te ragyogj itt most közöttünk is. Legyünk bár itt, vagy akár a képernyő előtt ülve, de közös bennünk az, hogy a te jelenlétedbe vágyunk. Urunk, te öleljád bennünket szent lelkeddel, és tegyed értővé és hallóvá a mi fülünket és szívünket. Add, Urunk, hogy akarhassunk még inkább hozzád közeledni, és te áld meg ezt a vasárnap délelőttöt. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 182. dicséretünket karácsony ünnepében. Igehirdetésem alapigéje megtalálható a felolvasott igeszakaszban. Máté evangéliuma második rész 11 és 12. verse. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Szeretett gyülekezet, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, különböző élethelyzetekben, életszakaszokban, de ezen a karácsonykor nagyon sokszor gondolkodtam a gyerekkori élményeken, hogy milyen volt gyerekként megélni a karácsonyt. És rájöttem, hogy talán tényleg ez volt minden évnek a legvarázslatosabb időszaka. Ott volt benne a melegség és a meghítség, a szeretett közösség, amiben kirajzolódott számunkra Istennek a szeretete. Egyre nagyobb kihívásnak élem meg felnőttként megélni ezt az időszakot valahogy, legalább hasonlóan, mint amilyennek gyerekként tűnt. És emlékszem, hogy amikor gyermekek voltunk, a testvéreimmel nagyon szerettünk karácsony este még kinn aludni a karácsonyfa alatt, nézni a fényeket, és azt kívántuk, hogy bárcsak minden nap lehetne karácsony, vagy legalább ne csak két nap lenne, hanem sokkal hosszabb ideig meg lehetne élni ezeket az érzéseket, ezeket a pozitív dolgokat, amik utána napokon keresztül erőt adnak a számunkra. Sajnos ilyenkor ünnep másnapján tudatosult mindig bennünk, hogy ez sajnos nem lehetséges, mert utána 27-e telik tovább az idő, eljön majd a következő vasárnap, már kell készülni az év végére, illetve hamarosan majd arra is, hogy vissza kell menni az iskolába, még van, amit gyakorolni kell. Legalábbis én így voltam vele, hogyha a matematikáról volt szó, úgyhogy én általában a szünetben is gyakoroltam, hogy ne legyen annyira nehéz dolgom, mire visszamegyek az iskolába. És talán azt gondoltam, hogy felnőttként ez majd nem lesz annyira nehéz, de mégis sokkal nehezebbnek tűnik, mint gyerekként volt. Viszont az a jó hír, hogy valójában mindazokat a dolgokat, amiket mi nagyon szeretünk a karácsonyba, valahogy tovább lehet vinni a hétköznapokra. És erről is szeretnék beszélni egy kicsit, hogy hogyan lehet ezt megtenni. De előtte nézzünk rá, hogy kik is voltak ezek a napkeleti bölcsek. Azt hiszem, hogy felnőttnek és gyereknek egyaránt a karácsony kedvelt alakjai közé tartoznak. A történetüket meglehetősen ki is színezte a népi és a korabeli egyházi hagyomány a három királyok történetévé. Az 5. századtól az ajándékok számából arra következtettünk, hogy hát bizonyára hárman lehettek, mivel három ajándék volt. Érdekesség csupán, hogy az etióp hagyomány 12 napkeleti bölcset tart számon a mai napig. De hát utána már tovább gondoltuk ezt is, és rá azon gondolkodtunk, hogy hát ilyen gazdag ajándékot csak is királyok vihettek az Úr Jézusnak. Ezután a 8. században már nevet is kaptak, és később úgy vélték, hogy három különböző bőrszínű király képviselte az emberiséget Jézus jászolánál. Ha azonban a Szentírás szövegeire hagyatkozunk, akkor azt kell mondanunk, hogy a pontos számukat nem ismerjük, de egészen biztos, hogy nem királyok voltak. De hát akkor kik is lehettek ők? Ma már leginkább úgy tartjuk, hogy perzsa csillagászok voltak, akik abban a kultúrában magasrangú állami tisztség főtisztviselők is voltak. Nagyon izgalmas a Szentírás szövegeit Magójapó Anatolón, vagyis mágusok keletről, azt írja a görög szöveg. Az ókori babiloni, káldeus, majd perzsa közegben a mágus ennek a főtisztviselői rangnak felelhetett meg. Feljegyzésekből tudjuk, hogy időnként eljártak az egyszerű népközi, és többet utaztak is, hogy a tudásukat másoknak is továbbadhassák. Fontos továbbá itt megjegyeznünk, hogy régen az asztronómiát és az asztrológiát nem választották el egymástól. Még a középkor idején sem. Épp ezért nem csupán kutatták és észlelték a különböző csillagászati égi jelenségeket, de magyarázták is őket. A csillag, amit pedig láthattak, a legtöbb kutató szerint a Jupiter és a Szaturnusz együttállása, és ennek kapcsán látható fényes csillag. Lehet, hogy vannak itt, akik emlékeznek rá, vagy maguk is kémlelték az eget 2 évvel ezelőtt, amikor egy hétfői éjjel ismét megtörtént ez az együttállás, és nagyon sokan az eget kémlelték, hogy láthassák azt, ami valószínűleg olyan lehetett, mint akkor az a betlehemi csillag. Én sajnos nem láttam a köd miatt, de fényképeket így is találtam róla, hogyha esetleg eszébe jut valakinek, vagy érdekli, akkor érdemes lehet rákeresni. Legalábbis közelítőlegesen el tudjuk képzelni, hogy mi is lehetett az, amit nagyon régen keleten ezek a csillagászok észleltek. Ha e gondolat mentén haladunk tovább, miszerint valóban ez az együttállás lehetett a betlehemi csillag, amit a bölcsek figyelmét is felkeltette, akkor úgy magyarázhatjuk, hogy nekik ez az együttállás, ez a konjunkció azt jelentette, hogy mivel ha a Szaturnusz Izrael csillaga, a Jupiter pedig a király csillag, akkor az azt jelenti, hogy Izraelben egy nagy királynak kell születnie, akinek a születése meghatározza az egész világ sorsát. A zsidók királyának székhelye Jeruzsálem lett tehát az útjuk célja. Érkezésükkel kezdődik a történet, amit Máté lejegyzett. Nagyon sokat lehetne beszélni erről az ige szakaszról. Nagyon sok olyan részlete van, ami egyesével is rávilágít különböző üzenetekre, ami aktuális lehet a számunkra. Nagyon röviden még kitérnék pár ilyen érdekességre, illetve háttér információra, például, ami Heródes király személyét illeti. Nagy Heródesként ismerjük, de ez igazából azt jelenti, hogy a Heródesek között ő volt az idősebbik, aki római támogatás alatt uralkodott Izraelben. Általában nagy pompával, óriási építkezések kötődnek a nevéhez, azonban sötét gaztettek szegélyezték uralkodásának éveit. Érdekesség, és egyébként számomra is időnként meglepetés, amikor tudatosul bennem, hogy Heródes edomi származású volt, vagyis Ézsau leszármazottja, és emiatt a félpogány származása miatt szeretett volna megfelelni a népnek, és szerette volna, hogyha minél inkább elfogadják őt. Idős korára azonban, amikor már ebben a történetben is találkozunk vele, elkezdte a kicsit a messiási ígéreteket is magára vonatkoztatni. És ezért ingerelik különösen haragra, amikor a bölcsek új királyt keresnek, aki nem ő, és nem Jeruzsálemben született. Feltetjük a kérdést, hogy hogyan kerülnek akkor a napkeleti bölcsek a Bibliába. Mit keresnek itt Máté evangéliuma elején, mikor ez egy látszólag különálló történetnek is nézhet ki? Mi a szerepük a karácsonyi történetben? Egyrészt a profécia beteljesedése, ez Máté evangéliumában mindig nagyon hangsúlyos, hogy milyen ószövetségi proféciák teljesülnek be Jézus életében már a születése előtt és a születésétől kezdve. Illetve nagyon hangsúlyos, hogy nem zsidók, tehát a pogány származásúak is megjelennek, és előbb felismerik Jézusban a megváltót, mint sokan a saját népéből. És ilyen szempontból viszont igaza van az óegyházi hagyománynak, hogy amikor Jézus előtt hódoltak, tulajdonképpen a pogány világ, azok, akik nem zsidónak születtek, hódoltak Jézus előtt. Isten az engedelmes pogányokkal egészen különleges, minden emberi számításon felül álló módon vállalja a közösséget, míg az akarata ellen lázadó királyra és népének hűtlen vezetőire már első perctől kezdve ránehezedik az ítéletének súlya. Tovább mennék, és a kiemelt ige szakaszról beszélnék, amiben három mozzanatra lehetünk figyelmesek, és ebben van benne talán az a recept, amivel, hogyha oda tudunk figyelni, akkor kevés igyekezettel a hétköznapokba is bele tudjuk csempészni egy kicsit a karácsony ízét. Három mozzanatra lehetünk figyelmesek ebben az ige szakaszban, És ezekre szeretném most ráirányítani egy kicsit a figyelmet. Vizsgáljuk meg, hogy mire tanít bennünket ezeknek a titokzatos napkeleti bölcseknek a példája. Először is azt olvasom a 11. versben, bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Az, hogy az evangélista itt házat említ, és a csecsemő helyett pedig gyermeket, utalhat arra, hogy Jézus születéséhez képest eltelt pár hónap akár, és időközben a szent család a népszámlálás lecsengése után némivel emberibb helyen húzhatta meg magát, a barlangistálló helyett. Szeretjük azt gondolni, hogy a napkeleti bölcsek is ott voltak a jászolnál. Azonban így jelennek meg a gyermekműsorokban, vagy otthon, vagy a köztereken felállított betlehemekben. De valójában nem a karácsonyi történet az övék, és talán így karácsony vége felé közeledve emiatt még aktuálisabb lehet ez a számunkra. Miért is olyan hangsúlyos az, hogy meglátták a gyermeket? Ez azt jelentette, hogy elérkeztek az útjuk céljához. Beteljesült a vágyuk, és leborulva imádták a testet öltött Istent. Nem tudom, hogy milyen messziről és mennyi viszontagságokkal teli úton érkeztek meg Jeruzsálembe, ahol még egy picivel arrébb volt a cél Betlehemben, de ebben a találkozásban teljes bizonyosság tölthette el őket, és megelégedés. Nem hiába volt mindaz a kockázat, amit vállaltak. Nem hiába volt a hosszú út, amire vállalkoztak. Nem tudom, testvéreim, hogy közületek, akár ismerősök közül mindenki megtalálta-e már a Messiás, és nem csupán a szokásokra gondolok, hanem hogy találkozott-e már vele. Az is lehet, hogy van olyan ismerősünk, aki eszünkbe juthat, akiért sokszor imádkozunk, hogy milyen jó lenne, hogyha ő is megtalálná Jézust. Az is lehet, hogy meglelted már, de olykor még botladozónak érzed a lábadat. Hitbeli kérdésekben, mintha még néha bizonyosságra volna szükségünk. Az Istenhez vezető úton mindig sok nehézségbe ütközünk, és ez nem lesz később sem másképpen, hanem megvívjuk ez alatt a saját kételjeinkkel, bűneinkkel a harcot, átjutva az akadályokon, mert csak akkor fogunk megérkezni. A napkeleti bölcsek felismerték a gyermekben a Messiást, a világ királyát, akit a saját népe nem látott meg benne, akik a legjobban várták az érkezését már évszázadok óta. Ott és akkor a bölcsek célba értek, és megértettek mindent, mert a gyermek Jézusban látták a királyt, az Istent és az emberiség megváltóját. Ezután azt olvassuk, hogy kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Amikor gyerek voltam, olyan furcsa volt a számomra, lelkész gyerekként tudtam, hogy karácsonykor Jézusnak van a születésnapja, de mégis mi adtunk egymásnak ajándékot, meg mi vártuk így gyerekként, hogy mit hoz nekünk majd az angyalka, és az iskolában is versenyeztünk egymással, hogy ki milyen menő dolgot kapott karácsonykor. De hogy mindig furcsa volt számomra, hogy miért nem az ünnepelt kap ajándékot a születésnapján, mikor én is a saját születésnapomon ajándékot kapok, és nem adok másoknak általában. Hogyha a hétköznapokba akarjuk becsempészni az ünnepnek a melegségét, akkor nem feledkezhetünk meg az ajándékokról. Tegnap a felsősökkel beszélgettünk a karácsonyról, mi az, amitől karácsony a karácsony, és igenis felsőben is elhangzott, hogy az ajándékok miatt is. Hát, hogy tök jó dolog megajándékozni egymást, jó érzés kapni valamit. Volt is olyan körkérdés, hogy ki mit kapott karácsonykor, mert mindenki kíváncsi volt a másikra. Talán valamennyiünkben emiatt is közös is korosztálytól függetlenül, hogy szeretünk ajándékot adni és ajándékot kapni. Ilyenkor jó dolog igazából, hogy kedveskedhetünk valamivel azoknak, akiket szeretünk, akik közel állnak hozzánk, és igyekszünk valamilyen módon kimutatni a szeretetünket. Idén is hozott az angyalka, vagy a Jézuska ajándékot minden gyermeknek, remélhetőleg a felnőttek sem maradtak üres kézzel, de milyen furcsa mégis, hogy pont az ünnepelt megajándékozására nem gondolunk. Persze elmondható, hogy karácsony táján azért egy kicsit jó szívűbb, egy kicsit nagy lelkűbb az ember, ilyenkor azért könnyebben megnyílnak a pénztárcáink, néha jut egy kevéske időnk, vagy némi a pénzünkből, vagy feleslegünk. De sokszor ezt csupán a lelkiismeretünk megnyugtatására tesszük. Ajándékozni azonban nem csak karácsonykor lehet, hanem sőt, talán még nagyobb önzetlenségről tesz bizonyságot az a gesztus, amikor a hétköznapokban, nem csak az ünnepek keretén belül, különösebb ok nélkül adunk valamit valakinek. Mit adhatnánk Jézusnak? Tehetjük fel a kérdést. Mindenképpen valami olyat, amiben benne van az a szeretet, amely abban a gyermekben testet öltött az első karácsonykor, legalább morzsákban. Például szólhatunk egy engesztelő szót annak, akire haragszunk. Megbélkélhetnénk valakivel, aki megbántott, aki felítaján sebeket hordozunk még mindig. Vagy segíthetünk annak, akiről tudjuk, hogy egyedül töltötte az ünnepeket. És ha látogatni különös óvatossággal is lehet, még mindig bizonyos helyzetekben, de akár sokat jelenthet egy telefonhívás, egy kevéske a szabadidőnkből, vagy éppen valami adomány olyan valaki számára, aki rászorul, vagy akár, és rá se kerül pénzbe, lehetünk türelmesebbek valakivel, aki egyébként idegesít bennünket, akivel nehéz sokszor. Higgyük el, hogy Isten az ilyen ajándékoknak örül a legjobban. Hiszen ő mondta, hogy amennyiben megcselekedjük az ilyet az ő legkisebbjei közül, ő vele cselekedtük meg. Az igazi szeretet pedig olyan, hogy adni akar. És nem kevesebb, hanem egyre több lesz. Kedvességet, figyelmet, törődést, együttérzést, vagy vigasztalást. A harmadik és egyben utolsó mozzanat ebben az ige szakaszban, mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza a hazájukba. Olyan érdekes dolog van az, amikor vannak ilyen toposzok, amik ilyen igazából kultúrától függetlenül beleívódott a tudatunkba, és hogyha használjuk, akkor más nyelven beszélő is akár megértheti a saját nyelvén, hogy mire is gondolunk. Ilyen nagyon beszédes, és különösen is a zsidó kultúrában az út képe. És hogyha visszagondolunk a kedvenc olvasmányainkra, akkor, vagy akár filmekre, akkor elmondhatjuk, hogy az út szinte minden egyes alkalommal valamilyen módon az életünkre, az életutunkra is vonatkoztatható. Nagyon könnyű erre asszociálni. És épp ezért olyan rendkívül szimbolikus ez a része ennek az ige szakasznak. Ha már ezzel a jelképpel éljünk, akkor hadd tehessen meg ismét. Akinek igazi karácsonya volt, annak az valahogy más úton tér vissza. Aki Jézussal találkozik, bármikor az élete folyamán, annak megváltozik az élete. És ez így volt akkor is, amikor a földön járt, és így volt azután is, hogyha felment a mennybe. Mert ilyen ezután az ember hátat fordít a régi útnak, amelyen addig járt, és más útra lép. Lehet minden ilyen napunk ünnepnap, ha más útra lépünk mi is, mint a napkeleti bölcsek. Bevihetjük a szürke hétköznapokba az ünnepet, az Isten tiszteletet, az Isten szeretetét, amely megérintett bennünket is. Az egész életünk a szeretet ünnepévé válhat. Nem kell csupán karácsonykor igyekeznünk, hogy jót tegyünk egymással. Éppen a hétköznapok világában van leginkább szükségünk az olyan dolgokra, mint amilyen a megértés, az emberség vagy a szeretet. A karácsony nem egy nyugvó pont, nem egy megálló az évnek az útján, az év vége felé. Vagy nem egy feladat, amit utána 27-éhez érve megkönnyebbülten kipipálunk, hogy minden megvolt, minden rendben volt. Hanem a karácsony mindig valaminek a kezdete. Jézus földi váltságművének a kezdete volt az első karácsony, amely megváltoztatta az egész világ, az egész emberiség sorsát. Nem tudhatjuk azt, hogy mi történt ezután a napkeleti bölcsekkel, miután visszatértek a hazájukba, többé nem említi őket a Szentírás. Talán az Új Szövetség legtitokzatosabb szereplői ők. Mégis úgy gondolom, hogy az ő életük is megváltozott. Hogy a Krisztussal való találkozás lehetett egy új út kezdete a számukra. Onnantól már nem egy bolygó együttállás fénye ragyogta be az utat előttük, hanem más csillag mutatta Betlehemtől kezdve az utat. Ebben a zűrös, rohanó világban annyi minden próbál fényesebben ragyogni a csillagnál, ma is. Ami a boldogság ígéretével, a vágyaink beteljesülésével kecsegtet, de csak pillanatnyi örömöt ad, és képtelen kitölteni a lelkünk mélyén tátongó űrt. Nekünk mégis csak a csillagot kell követnünk, az Isten csillagát. Egyedül az ő vezetésében haladva érhetjük az életünk igazi célját, és őt keresve tölthetjük ki az űrt. Miközben készültem, eszembe jutott egy gyerekdal, amit nagyon szerettem kiskoromban. Legyél te is olyan, mint a három bölcs. Kövesd a csillagot, ami fent ragyog. Nem kell tömjén mirha meg az ékszerek. Elég, hogyha elhozod a szívedet. Olyan jó lenne, testvérek, hogyha mi is követhetnénk a napkeleti bölcsek példáját. Jó lenne, hogyha megláthatnánk Jézus, és leborulva imádhatnánk őt. Hogyha megajándékozhatnánk. Ha az Isten kezdene valamit az életünkben, és más útra indítana bennünket. Adja Isten, hogy a karácsony a mi életünkben sem egy állomás legyen, vagy egy úti cél, amit kipipálhatunk időről időre, hanem egy új, vele való élet kezdete. Akarjuk mi is követni a csillagot, az Isten csillagát, mint egykor a napkeleti bölcsek, és így az esztendő végéhez közeledve bízzuk magunkat a mindenható Isten vezetésére. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy az első karácsonykor áttörted az eget, hogy szétszakítottad és leszálltál, hogy beteljesült mindaz, amit a próféták évszázadokon keresztül vágytak, amiről annyiszor írtak. És olyan jó, hogy nem csupán Jézus születésekor, hanem a napkeleti bölcsek érkezésekor is profécia teljesült be. Olyan jó látnunk azt, hogy ebben a bizonytalan világban is biztosak a te ígéreteid, Urunk. Adj nekünk nyitott szemet, hogy megláthassuk a te vezetésedet, a te újad nyomát. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor letértünk a te utadról, hogy olyan sokszor szem elől tévesztettük az irányt. De köszönjük neked, hogy mindig visszatalálhatunk, és hogy te segítesz bennünket. Úrom, köszönjük neked a karácsony csodáját, az ünnep melegségét, és kérünk téged, hogy segíts, hogy a hétköznapokba is bele tudjuk ezt csempészni, hiszen szükségünk van rá, és szüksége van erre az embertársainknak is. Olyan jó volna, hogyha mi is csillagokként világíthatnánk ebben a sötét világban. Kérünk téged, hogy te vezess bennünket tovább a karácsony ünneplés után is. Áld meg a családi közösségünket, áld meg a barátainkkal töltött időt, áld meg azt is, amikor a munkahelyünkre visszatérünk. Olyan jó lenne, hogyha az életünkkel te rád mutathatnánk. Köszönjük neked a karácsony történeteit, és köszönjük azt, hogy még mindig igazak és aktuálisak. Emlékeztes bennünket akkor, amikor elhomályosul fölöttünk az ég, hogy azon túl ott ragyog egy csillag, ami felé te vezetsz bennünket. Segíts, hogy ne tévesszük el az irányt. Olyan jó volna, hogyha ezzel ajándékozhatnánk meg egymást is, és bízunk benne, hogy téged. Hogyha az életünkkel akarunk te rád mutatni, és olyanok lenni, mint egykor te, amikor itt jártál közöttünk. Te áld meg azt az időszakot is, amíg várunk az Úr Jézus Krisztus visszatérésére. Erősíts meg bennünket, amikor botladozunk, amikor bizonyosságokra van szükségünk. Vigasztalj meg bennünket, amikor fájdalmak vannak bennünk, akár így az ünnep környékén is. És kérünk téged, hogy hadd maradhassunk meg mindenkor a te vezetésedben. Most és mindörökké, amíg egy nap majd újra nem találkozunk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünket énekeljük a 328. dicséretet. Jöjjetek Krisztus dicsérni! további karácsony ünneplést kívánunk mindnyájuknak, mindezek után pedig. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelítségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataikotokat Krisztus Jézusban. Amen.